Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Ez itt az eredményes élettalálkozó, és köszöntünk mindenkit itt helyben, és nagy megtiszteltetés, hogy itt vagytok, és hogy együtt lehetünk. De ugyanígy köszöntünk mindenkit, akik videón vagy hanganyagon követnek minket, országhatárainkon innen és túl. Nagyon érdekes érzés itt lenni, szűk körben, és közben tudni, hogy te pedig ott vagy a kamera túloldalán, a videót nézed, hallgatod a hanganyagot valahol, és Isten erősen szorít minket annak a fényében, hogy ez az, amit csinálunk, ez neked szól. És ez néha megrendít minket itt. Kell, hogy tudjátok, hogy a csapatnak, aki szolgál felétek, akik az eredményes élettalálkozót működtetjük, van egy jelentős része a kamera előtt, de van egy még jelentősebb része a kamera mögött, és ez Rafi, aki a videót kezeli, és Sós Attila, aki a hanganyagokat, a feltöltést csinálja. És Attila egy Rafi is, csak őt nagyon nehéz meggyőzni, hogy kamera elé álljon, de Attila egy igazi bibliatudós, úgyhogy már a kezében van a könyv, és érkezik, úgyhogy fogadjátok szeretettel Sós Attilát.
Sziasztok! Na, ilyen bevezető után elég nehéz megszólalni. Majd kivágom azt a részt, hogy könnyebb legyen. Amiről beszélni szeretnénk, amivel mostanában foglalkozom, az, hogy újjászületés és tanítványság, hit és cselekedet, ezek, hogy mennyire összekeverednek nagyon sokunknak a fejébe. És a Biblia mit mond erről? Na, van egy olyan nézet, hogy az újjászületés, amikor valaki újjászületik, akkor automatikusan tanítvány lesz. Amikor tanítvány lesz valaki, amikor újjászületik valaki, akkor automatikusan a jó cselekedeteket fogja csinálni. És gyűjtöttem egy pár részt a Bibliából, nagyon sokat lehet gyűjteni, ami egy kicsit, mintha másról beszélne. Például nézzük meg a Római Levél 6-os fejezetét. Azt mondja, hogyan merészek közületek valaki? Római helyen vagyok? Nem, Korintusi levél. Azért ez valahogy nem tetszett nekem. Római levél. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálba kereszteltettünk? Azt mondja, a 11-es vers, ugye így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézus kegyelemből. 12-es. Ezeket szoktuk gondolni. 12-es. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekbe. Miért mondja ez Pál? És nem a hitetleneknek mondja, hanem a hívőknek mondja. Ugye? Azt mondja, ne uralkodjék. Hát ezek szerint tud uralkodni. Ugye? Azt mondja, tagjaitokat ne állítsátok a gonoszság szolgálatába fegyvereiként. Tehát ezek szerint lehet? Azért figyelmeztet minket, mert lehetséges. Aztán hol nézzük még? Róma 7:14 például. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok. Ezek szerint itt is erről beszél, hogy más tudunk tenni. Aztán hol van, egy csomó helyen van. Egy párat fölírtam, Róma 8:12-14-et is. Azt mondja, ezért szeretteim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Itt is azt mondja, figyelmeztet minket, hogy adósok vagyunk, hogy ne a testnek éljünk, ezek szerint igenis a hívő tud a testének élni. Ugye? Tehát egy csomó helyen arról beszél, nagyon-nagyon sok vers van ide fölírva, ahol figyelmeztet minket Pál, a hívőket figyelmeztet, hogy ezt ne így csináljuk. És nagyon sok helyen ugye az van, hogy sokan azt gondolják, hogy a hívő ember az csak jót tud cselekedni, és ebben tud járni, és Pál pedig egy nagyon sokszor az összes levelében figyelmeztet minket arra, hogy ezt nem így kéne tennünk. Vagyis Pálnak az a véleménye, hogy a hívő az nem automatikusan fog jót cselekedni. Az újjászületés az nem vonzza maga után a jó cselekedeteket. Tehát azt akarom mondani, hogy könnyű. Tehát a hívővé válni, megtérni az egy egyszerű dolog, tanítványá lenni az egy más dolog. És nagyon keveset beszél a Biblia ahhoz képest, keveset beszél arról, hogy hogyan válik az valaki hívővé, de nagyon sokan beszél arról, hogy tanítványá, különösen mondom itt az új szövetségi részekbe. A hívővé válni az... Ha a mi szempontunk nézzük ezeket a dolgokat, akkor hívővé válni, megtérni, az egy ingyenes dolog. Az Jézusnak került sokba, Istennek került sokba. Tanítványá válni, tanítványnak lenni, az egy nagyon-nagyon költséges dolog. Több helyen mondja, hogy vegyétek számba, számítsátok ki, az, hogy mibe kerül ez. Tehát a megtérés az egy hitáltal, a tanítványság az egy nagyon hűséges kitartással lehet valaki tanítvány. Az egyik, az Krisztus szeretete, én értem, a másik pedig, hogy nekem erre a válaszom, a tanítványnak, ugye, a tanítványság az a nekem a válaszom erre a Krisztus szeretetére. Ő elköteleződött irántam teljesen, a tanítványság pedig, hogy én lassan-lassan elköteleződöm iránta, de nagyon-nagyon lassan. Vagyis a tanítványság az olyan, mintha, inkább mondjam inkább úgy, hogy az egyik az olyan, mint amikor a gyerek megszületik. Nagyon hasonlít rá. Ez gyerek mit tesz érte? Semmit. Nem került neki semmibe. Másoknak igen, az anyukájának sokba került. Ugye? De az, hogy a gyerek felnőjön, ahhoz ő neki tanítványá kell válni, különben ugyanott marad abban a helyzetben, abban a éppen, hogy csak vegetáló helyzetben, mert fölállni is ahhoz, az egy komoly munka. Ugye a tanítványság ezen túl olyan, mint egy hosszú-hosszú folyamat, amiben az elköteleződésemtől, a hűségemtől függ, hogy mennyire leszek én tanítvány. És ez lehet olyan, aki abszolút nem elköteleződött, erre Pálnak nagyon-nagyon sok figyelmeztetése van, meg a többinek is. Ugye? Az egyik oldalon a megtéréshez Krisztus mindent odaadott, a másik oldalon a tanítvány az apránként adja oda, nagyon-nagyon apránként. Nem tudom, hogy mennyit tudok odaadni, de én azt hiszem, hogy iszonyú picit tudok odaadni a tanítványságomért Istennek. Ugye a gazdag ifjú példája, ugye? Ha emlékeztek rá a gazdag ifjú példájában, azt mondja, hogy add el mindenedet, add oda azt a picit még, ami visszatart téged igazából, ugye? És egy tanítvány az egy ilyen, ilyennek kell lenni. Az egyik, a megtérésemhez, az egy hitre jutás Krisztus keresztjén értem, a tanítványság, az meg én veszem fel a keresztemet, ami nem ugyanaz a kereszt, ugye? Én veszem fel a keresztemet valamilyen szinten, és az egyik az örök életet adja, míg a másik az a folyamatos, éppen megtapasztalható vagy örök jutalmakról beszél. És itt van nagyon-nagyon sok különbség, amikor ezt összekeverjük, ugye? Ezek a jutalmak, nagyon sok helyen, nagyon sok példázatban Jézus erről beszél, ezekről a jutalmakról. Az egyik az újjászületés, egy pillanat műve, a másik egy folytonos növekedés, ami életünk végéig, vagyis az örökké valóság végéig, ha lehet így mondani, folytatódni fog. Tehát én azt gondolom, hogy örökké tanulni fogunk. Az egyik az azonnali, a másik meg egy progresszív. Aztán, miket írtam még öde? Egyiknek a feltétele, egyetlen feltétele az a pillanatnyi hit, a másiknak pedig rengeteg feltétele van. Rengeteg feltétele. Az egyik az mindenkinek szól, a másik pedig kizárólagosságot követem tőlem mindenbe. Ugye, ismeritek, ha meg nem gyűlölöd, meg ezeket a dolgokat. Tehát nagyon nagy a különbség a kettő között, és ha ezt nem értjük, akkor nem értjük meg a Bibliának azokat a részeit, ugye? És nagyon sokan így vannak vele, összekeverik, és ettől aztán az lesz, hogy hozzácsatolják a megtérés követelményeihez mindazt, ami igazán a tanítványtól várható el. És ettől aztán lesznek olyan fura elképzelések, ugye, hogy amikor az ember megtérésre hív valakit, akkor el kell mondani az apró betűs részt, de aztán sok mindent oda kell ám majd adnod érte, és így tovább, és így tovább. Úrnak kell szólítanod, mesternek kell, te tekintened Krisztus, már pedig ugye az már a tanítványság. Nagyon egyszerű Jézus, különbséget tesz, azt mondja, megtérése kapcsolatban, hogy gyertek hozzám, jöjjetek én hozzám. A másiknál meg azt mondja, hogy kövessetek engem. Ugye? Tehát ő nagyon világosan fogalmaz abban, hogy miről beszél. Péternél látszik nagyon az, hogy pillanat alatt megtért, de a tanítványságában nagyon hosszú folyamat volt. Nagyon sokszor mondja neki Jézus, hogy kövess, és mindegyik egy más-más szintje annak a Péternek a fejlődésének, Péter mint tanítvány fejlődésének, ugye, amit olvasunk. Úgyhogy talán ennyit akarnék mondani elsőre, mert inkább hallgassuk a Sanyit ezekből a dolgokból.
Sziasztok még egyszer. Többször le fogok ülni, mert mire felállok, kétszer annyian vagytok, vagy háromszor annyian. Úgyhogy Isten hozott még egyszer mindenkit. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Nem beszéltünk össze, mégis nagyon, talán, ha nem is nagyon, de kapcsolódó lesz az üzenet. Ugye továbbra is az élet ösvényein sorozatot a hatodik elemnél folytatjuk, ami a szeretet, a szeretetről beszélünk, és az elmúlt alkalmak során arról beszéltünk, azon gondolkoztunk, hogy mik azok a tényezők, amelyek kitakarhatják előlünk Isten szeretetét. Nem annyira arról beszéltünk, hogy a szeretete hogyan is néz ki, arról beszéltünk talán előtte, meg fogunk még ezután, de az egyik olyan téma, amiben nagyon hamar beleütköztünk, az az, hogy holott Isten feltétel nélkül szeret minket, holott a bevégzett munka valóban bevégzett munka, holott Isten igazságtalan volna, vétket követne el önmagával szemben, hogyha feltételekhez kötni az elfogadásodat, ha bármilyen szinten neheztelne rád, véleménye lenne rólad, nem is tudom. Tehát egy olyan hihetetlen, nem is tudom, állapotban vagyunk, amit el sem tudunk hinni. És itt a probléma, hogy el sem tudjuk hinni. Ugye az egyik kulcsversünk, amit újra meg újra visszavetítünk rá, az a félelem, hogy aki fél, nem lett teljessé a szeretetben, mert a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, és aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. És ez másképp nem történhet meg csak úgy, hogy bár Isten szeret engem, de én ebben a szeretetben nem leszek teljessé, mert nem fogadom el. Nem fogadom el a szeretetet, nem hiszem el. A tapasztalatom mást mond, a véleményem mást mond, amit pillanatnyilag látok mást mond, az életem élménye mást mond, a szkepticizmusom mást mond. Nem tudom, van egy másik hang, amely azt mondja, hogy persze Isten szeret, de nem úgy. Persze Isten szeret, de az a szeretet, amit el tudok képzelni, az valami sokkal kevesebb és sokkal szűkebb dolog, mint amiről 1 Korintus 13-ban beszél, vagy amiről akár Róma 5-ben, 6-ban beszél. És ez a drámánk. Ugye azt mondtuk, hogy börtönben éljük az életünket, és nem jutunk ki a cellából, nem tudjuk feltörni a zárat, mert már nyitva van. A nyitott zárat nem lehet már kinyitni. Nem az a baj, hogy be vagyok zárva, hanem az, hogy nem hiszem el, hogy szabad vagyok, hogy kiléphetek, hogy kijöhetek. És sokat beszéltünk erről, sokat gondolkoztunk erről. Egész biztos, hogy nem akarom az emberi hitetlenséget, az emberi keserűséget, az életünk, hogy is mondjam, adott esetben zsákutcáját félvárról venni. Azt mondani, hogy hát akkor higgyél. Ez olyan, mint hogy jó, oké, akkor hiszek, de hogy csináljam? Vagy hogy történik? És körüljártuk ezt többfelől. És legutóbb arról beszéltünk, hogy az egyik nagy csapda az, hogy az Istennel töltött időnket, inkább fordítva mondom, hogy az Istenben kételkedő, Isten helyett saját magamban bízó időmet Istennel töltött időnek tulajdonítom, és ilyen módon és most ezt ne kárhoztatva halld meg, de hadd mondjam így, hogy a hitetlenségben, az Istentől való elfordulásban, az önmagamban bízásban töltött napok, hetek, hónapok, és inkább így mondom, évek, csalódásait, kudarcait, félelmeit, küszködéseit Isten szeretetére értelmezem. Ezt érted? Visszacsúszásban élek, a saját erőmre támaszkodom, közben egyfajta vallásos jófiúságban van ilyen imám, hogy Uram, áld meg, amit csinálok, segíts meg engem, de közben a szívem mélyén magamban bízom, magamra építek, a magam útját járom, Istent legfeljebb kérem, hogy menedzselje az utamat, de nincs ott egy átadott élet, nincs ott egy igazi odaszánás, ahol Isten vihetne engem, hordozhatna engem, levehetné a terheket a vállamról, hanem csak a látszata van meg mindennek. És így leélek 2 évet, 3 évet, 5 évet, 10 évet keresztényként, és azt mondom, hogy a kereszténység, hát ha nagyon éles vagyok, akkor azt mondom, hogy nem működik. Ha egy kicsit jobb diák vagyok, akkor azt mondom, hogy hát nem könnyű. És akkor hallom azt, hogy bízd rá magad Isten szeretetére, és akkor azt mondom, hogy nem ezt csináltam az elmúlt 10 évben. Azt mennyire volt nehéz. És hol van az a békesség, hol van az az öröm, hol van az a szabadság. És ott van az, de én igazából nem Isten gyümölcseit élveztem, hanem a saját utam gyümölcseit. De mert az Istentől való elfordultságomat észre se vettem, mert az ő benne való bizalom hiányát észre se vettem. Ezért azt hittem, hogy én már a gólvonal mögött vagyok, és hogy ez Isten áldása, ez Isten jósága, ez Isten gondoskodása. És igen az, mert túléltem, igen az, mert amikor lesétáltam az asztalról, alá tette a kezét, a tenyerét, a lábam alá, és igen az, mert ő ott volt velem, de igazából a saját küszködésem életélményét éltem át. És mert rátettem azt a pecsétet, hogy Uram, áldj meg engem, ezért azt hittem, hogy ez Isten áldása, de valójában a saját utamat jártam, a saját utamat jártam, a saját utamat jártam. És ebben nem az a baj, hogy a saját utamat jártam, hanem az, hogy a szívem elfordult, Jeremiás 17, 7, 8, 9, valahogy így elfordult a mindenhatótól. Emberi erőre támaszkodott, önmagamban bíztam. És átkozott voltam. Átkozott. Ami azt jelenti, hogy annak a gyümölcsét arattam, amit vetettem. És én a testnek vetettem, a saját erőmnek, a saját természetemnek, és a saját természetemből, a saját utamból arattam úgymond pusztulást. És ezek most ilyen vallásos kifejezések, és nem akarom ennyire elvenni, de a lényeg az az, hogy múlt héten erről beszéltünk, hogy Isten azt szeretné, ha bíznánk benne. Mint ahogy egy gyermek bízik a szüleiben. Azt szeretné, hogyha nem lenne B-tervünk. Azt szeretné, hogyha ő a folyó, amelybe belegázolunk, és ez volt két hete, nem múlt héten, két hete, belegázolunk bokáig, térdig, mellig, amikor már mellig benne vagyok, akkor a víz már vinni akar. És ha még megyek néhány métert előre, akkor a lábam már nem ér le, és a folyam elvisz engem, és amikor felfeküdtem a vízre, na akkor bízom Istenben. És akkor mondhatom azt, hogy most látom a mindenható kezenyomát az életemben. Most minden, amit itt aratok, minden, ami történik velem, az a mindenhatótól van, mert az én lábam már elszakadt a medertől, már nem én tartom magam. Mert addig, amíg a saját erőlködésemben élek, addig a saját erőlködésemet élem meg. A saját döntéseimnek, erőlködéseimnek a gyümölcseit aratom. Persze nem teljesen, mert Isten szeret és közbeavatkozik, és a rossz döntéseimet is a jóra fordítja, és ő ott van, és nem hagy lezuhanni. De akkor is egy keserű életet élek, ahol küszködök, mert nem bízom, és mert az élet túl nehéz nekem. És már nem bírom. De keresztény vagyok. Már 5, 10, 15, 20 éve is hátranézek, és azt mondom, hol van a te szereteted? És Isten azt mondja, hogy végig ott volt, de sose hitted el. Végig ott volt, de sose bíztad rá magad. Végig ott volt, de ahogy bejebb mentél a vízben, és elkezdett vinni a víz, mindig visszafordultál. Józan ember vagy, aki két lábbal áll a földön. És lemaradtál rólam. És ez még hagyján, de valójában mind azt a keserűséget, amit a saját utadon arattál és megéltél, rám kened. És azt mondod, hogy ez az én szeretetem, hogy ez az én törődésem, hogy én bántam veled ilyen mostohán. Értitek ezt a képletet? Ez egy ronda képlet, mert Isten szeretete lenne az, amely kiűzne minden félelmet. Isten szeretete az élet. Isten szeretete az, amely hordoz minket. Isten szeretetére építem az egész életemet. De ha Isten szeretete az, amit a saját küszködésemben megtapasztaltam, akkor én arra nem merem építeni az életemet. Akkor ez egy nagyon kicsi dolog. Egy nagyon gyenge dolog. És beigazolódik a szívem becsapottságában, hogy nem bízhatok benne. És amit múlt két hete ki akartunk mondani, ez a leleplezés, hogy nem, hogy amit megéltél, az Istentől elforduló szív, az emberi erőben, a saját magában bízó szív átkozottsága, és nem Isten szeretete. Az ott van egy imányira tőled, az ott van körülötted, az ott van teljes feltétel nélküliségben, mindössze teljessé kéne válnia benned. Hogyan? Úgy, hogy elhiszed, úgy, hogy rábólintasz, úgy, hogy gondolkozol rajta, úgy, hogy elfogadod, úgy, hogy nem is tudom. Hogy elismered, hogy sok gondolat van a fejedben, sok gondolat a szívedben, amely nem Istenről beszél, hanem a világról, saját magadról, a tapasztalataidról. Sok gondolat, elképzelés van bennünk Istenről, amely csak egyszerűen nem igaz. Nem igaz. És ezeket a képeket le kell cserélni, ezeket a képeket el kell engedni, ezeket a képeket meg kell bélyegezni, különben megrabolnak attól a bátorságtól, amellyel rábíznád magad Isten valódi szeretetére. És lehet, hogy fárasztó ezeken végigmenni, mert nem mindig építő, de a következő ilyen csapda az, amiről ma beszélni szeretnék. És ez 1 Timóteus 6, és azt hiszem, hogy szemüveget fogok használni, az olvasásra sokat segít. 1 Timóteus 6:6. Elolvasom, azután imádkozunk, és meglátjuk, hogy Isten mit ad nekünk. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. És talán ez lesz, ha Isten is úgy akarja, a kulcs gondolatunk, hogy eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmagunknak. Úgyhogy mennyei atyám, arra kérünk, hogy adj nekünk, hogy a tévedéseket, amik ott lapulnak a szívünkben, leplezd le, hogy azokat elengedjük, hogy neked adjuk őket, hogy a hiedelmeinket, Uram, hátrahagyjuk, és helyette a Te igédben, a Te szavadban higgyünk, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek, akik egy ősbizalommal, egy feltétel nélküli ráhagyatkozással csüngnek rajtad. Te vagy az Istenünk, mindent megtettél, feltétel nélkül szeretsz minket, és mi ezt elfogadjuk, el akarjuk fogadni, ebben akarunk élni, gondtalan nyugalomban, igazi szellem által születő békességben, örömben, szeretetben. Úgyhogy add ezt nekünk, szólj hozzánk, taníts minket, szabadíts minket a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. A modern világ arra tanított meg minket, hogy a biztonság egyenlő az anyagi javakkal. Egészség és anyagi javak. A biztonság egyenlő azzal, hogy mink van. Van hol laknunk, van mivel ruházkodnunk, van mivel közlekednünk, van pénzünk, saját erőforrásunk, amivel uralni tudjuk az életünket. Hogy legyen holnap is mit enni, hogy legyen hol lakni, hogy legyen mivel közlekedni, hogy esetleg az álmaink, a vágyaink megvalósuljanak. A modern világ, a modern ember szívét átszövi a biztonság iránti vágy, melyet az anyagi javakhoz köt. Vagyontárgyakhoz, amelyek mögött pénz van. Vagy pénzhez, amelyekből reméljük a vagyontárgyakat. Védj el egy embertől minden pénzt, védj el egy embertől fontos vagyontárgyakat, és válságba kerül az élete. Nagyon komoly válságba. Tégy valakit létbizonytalanságban, és válságba kerül az élete. És a rövid válasz erre az, amit Isten mond nekünk, hogy figyelj, én vagyok a te biztonságod. Én vagyok a te biztonságod. Én adok neked enni, inni és ruházkodni. Én vagyok az. Én vagyok a te Istened. Én vagyok mindennek a forrása. Máté 6. Ne aggódjatok, hogy mit tegyetek, vagy mit ígyatok. Mert ezt azok kérdezik, akik nem hisznek Istenben, akik nem tudnak róla, hogy én ott vagyok és gondoskodom. De ti keressétek először az én országomat és igazságomat, mondja Isten. Keressetek engem, mert ez az élet lényege, én vagyok az élet lényege, én vagyok az élet forrása. És mindezek ráadásban megadatnak nektek, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ne viccelj, mert én teremtettelek szükségekkel, én teremtettelek vágyakkal, én teremtettelek embernek. Én tudom, hogy ezekre szükséged van. De az élet lényege nem az, hogy te önmagadban, Istentől elszakítva betöltöd a szükségeidet pénzzel, vagyontárgyakkal, hanem az élet lényege az, hogy megtalálsz engem, és én velem van egy bizalmi kapcsolatod, amely az én bevégzett munkámon alapul, mondja Isten, ahol feltétel nélkül a te oldaladon állok, feltétel nélkül szeretlek, és én vagyok a te Istened. Ami azt jelenti, hogy én vagyok a te atyád, én vagyok az, aki gondoskodom rólad, én vagyok, én kell, hogy legyek az, aki adok neked. Én kell, hogy legyek az, aki miatt te biztonságban vagy. Én kell, hogy legyek az, akiben a te szíved bízik. Én vagyok az. És vége az üzenetnek, ennyi, hazamehetnénk. Köszönöm, Sanyi, kösz, hogy mondtad. Basszus, miért nem mondtad hamarabb? Ennyi, kész, szabad, innentől szabadok vagyunk. És azt hiszem, hogy ezt az üzenetet, ha nem hallottuk ezerszer, akkor nem hallottuk egyszer sem. És mégis én a saját életemben újra meg újra válságot tapasztalok meg ezen a szinten. Csak egy verset hagy olvassak fel nektek. Ha megtalálom. Mindjárt ott leszek. Oké, ez is 1 Timóteus 6-ban van. Vers. Azoknak, akik pedig e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és itt jön a kemény beszéd, figyeljetek, egyébként ez egy nagyszerű üzenet, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki a megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Mit mond? Azt mondja, hogy nincs baj a gazdagsággal, csak hogyha van neked, ne légy gőgös, ne légy elszállva magaddal, értsd, hogy az, amit van, az nem az élet lényege, könnyen elveszítheted, nem emel téged senki fölé, kezeld a helyén. De amit leginkább mond, az az, hogy amikor te gazdag vagy, és a gazdagságodra számítasz, és arra építesz, akkor én féltelek téged. Mert valami olyasmire építesz, ami nem elég nagy. Én nem arra teremtettelek, mondja Isten, hogy egy nyomorult gazdagságban bíz, hogy egy nyomorult vagyonban bíz, az kicsinyes, az pitiáner dolog, az egy bizonytalan dolog. Nem akarom, hogy egy bizonytalan gazdagságra építsd az életedet, hanem én rám, ezt mondja Isten, azt mondja, ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki a megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk is. Egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk erről a versről, és azt mondtuk, hogy ez egy feltétel nélküli ígéret. Azt mondtuk, hogy bízz bennem, és a megélhetésedre minden szükségest bőségesen megadok neked, ezt mondja Isten. És ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, akkor a szív választása igazából ez. Miben bízom? Kiben bízom? Magamban, a pénzemben, a vagyonomban, abban, amin van, vagy önmagammal és a pénzemmel és a vagyonommal szemben Istenben. És nem ismered a saját szívedet. Tehát lehet, hogy azt mondod, hogy persze Istenben, hogyne? És igen, persze, és dicsőség az Úrnak. De azt vettem észre a saját életemben, hogy Isten ezen a területen újabb és újabb mélységekbe akar vinni, és úgymond ráragyogtatja a fényét az életemre, a szívemre, és megmutatja, hogy az a bizalom, az hiával van. Bízom én benned, Uram, hogy szerzel nekem egy jó állást. Köszönöm, Uram, hogy szereztél nekem egy jó állást. Na és ha nem szerzek jó állást, hát akkor hogy csináljuk? Hát akkor az úgy nem működhet. És azt veszem észre, hogy az én rendszerem, amit még el tudok képzelni, hogy működik, amiben még bízom, ott a lábam le kell, hogy érjen a földre. A lábam le kell, hogy érjen a földre. Amikor Isten visz egy olyan irányba, ahol egyre kevésbé működik a rendszerem, ahol végül is a végén csak van pénz, csak van hol lakni, csak van ruha, csak van minden, de hát persze mindezt Istennek köszönöm, ahogy ettől visz el, ahogy ezt megrázza, úgy lepleződik le a szívemben, hogy lehet, hogy nem is bíztam benne annyira. És ugye az előbb itt a gazdagokat említettük, és nagyon könnyű azt mondani, de hát ez rám nem vonatkozik, mert nem vagyok gazdag. De hogyha ha megnézzük itt a hatodik versben, hogy a hetedikben igazából, azt mondja, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tehát az elégedettség szintjét egy borzasztóan alacsony szintre teszi, igaz? Az élelem és ruházat. Tehát a lakás még nincs is benne. Feltételezem, hogy azért nincs benne, mert egy meleg helyen írodott. A lakásnak is benne kéne lennie, itt például Magyarországon. Mert belehalunk, tehát abban megfagyunk, igaz? Tehát télen jön a -10, és megfagyunk. Azt gondolom, hogy a gazdagság nem az, hogy hány millió dollárod van, hanem a gazdagság az, amikor van valamid, amire támaszkodhatsz Isten helyett. És akik gazdagságra törekszenek, azok olyan dolgokra, javakra törekszenek, amelyekkel helyettesíthetik Istent. Nagyon nyersen fogalmazok. Miben bízol földművesként? Hát, hogy az Úr hoz esőt. Na, de ne vicc, ez egy sivatag. De az Úr azt mondta, hogy hoz esőt. És te tényleg erre alapozva vetettél, és szántottál, és kapáltál, és nem tudom? Igen. Hát, nagy a te hited. Mert mi hogy csinálnánk? Mi úgy csinálnánk, hogy mi akkor kapálunk, meg akkor vetünk, hogyha van öntöző csatorna, vagy van folyó a közelben, vagy egy olyan éghajlaton vagyunk, ahol rendszeresen és várhatóan jön az eső, igaz? Ez a normális rendszer. És ebben a rendszerben, és egyébként ez a különbség a Egyiptom és a puszta között. Egyiptomban ott van a Nílus, igaz? És ők öntöző rendszert működtettek, és ők nem fügtek az isteni áldástól, hogy esik-e az eső vagy sem, hanem ők döntötték el, ők uralták a vizet, ők döntötték el, hogy a talaj mikor kap vizet és mikor nem. De nem úgy a pusztában, ahol nincs Nílus, nincs eső, ott ha Isten ad, akkor iszunk, és a növények élnek, de ha Isten nem ad, akkor meghalunk. És azt akarom mondani, hogy a mi lelkünk annyira ki van képezve Egyiptomra, Annyira ki van képezve arra, hogy mi kell, hogy uraljuk az erőforrásokat, és mi kell, hogy gondoskodjunk róla, hogy a szívünk csak egyszerűen hozzákötődik ehhez a rendszerhez. És nagy kihívást jelent, amikor ebből ki kell lépnünk, és egy pusztai szinten kéne élnünk. És nem azt mondom, hogy Isten bármilyen szinten gyönyörködik a nélkülözésben, vagy a kiszolgáltatottságban, de nagyon is gyönyörködik a feltétel nélküli bizalomban. Nagyon is gyönyörködik abban a szabadságban, amit az a hívő él meg, aki tényleg számít arra, hogy Isten gondoskodni fog. És joggal számít. Úgyhogy ezt olvastuk, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Oké, mit jelent ez? Mit jelent az, hogy kegyesség megelégedése? A kegyesség az az Isten szerint valóság. Az, hogy Istennel élem az életemet. Hogy az élet fő iránya rendben van. Hogy én Istennel vagyok, és ő én velem, és én szeretem őt, és ő szeret engem, és bízom benne. És a megelégedés hozzá. Tele vagyunk sztereotípiákkal. A következő, mondok egy képet. Ha egy olyan házban laknék, akkor boldog lennék. Ez egy sztereotípia, ez egy közhely, egy olyan feltételezés, amely megalapozatlan. Vannak emberek, akik olyan házban laknak, és nem boldogok. Tehát vannak emberek, akiknek megvan az, amihez te hozzákötötted a boldogságodat, és boldogtalanok. Hogy történhetett ez akkor meg? Ha elkezded végig gondolni, hogy miért szeretnél abban a házban lakni, miért szeretnéd azt az életkörülményt, miért szeretnél annyi pénzt, és elkezdesz az okokozati láncnak így a legvégére jutni, tehát hogy végül is mire számítasz, vagy mi van a legvégén. És akkor a legtöbb ember nagyon hasonló dolgokhoz jut, amik többnyire nagyon egyszerűek. Fölkelek reggel, és békességem van. Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Hogy révbe értem, hogy az életem ott van, ahol lennie kell. És hogy örömöm van. Hogy van szeretet körülöttem, és van szeretet bennem. Mert ha vesszük a képletet, hogy mondjuk ott van a nagyház, a megfelelő körülmények, és ezek nincsenek ott, tehát ott vagy a gyönyörű új kocsidban, és békétlenséged van. Tehát megvan az új kocsi, és békétlenséged van, frusztrációban élsz. Vagy ott van a ház, és nincs szeretet. És ezek nem zárják ki egymást, meg nem is kapcsolódnak egymáshoz, csak van egy félreértés. A félreértés az, hogy bizonyos anyagi körülményekkel automatikusan jönnek azok a mély vágyak, azoknak a mély vágyaknak a beteljesülése, amik miatt nyűszítünk. Mert az emberek nem azért nyűszítenek, mert a bankszámlájukon, a számítógépen, amikor megnézik, nincs elég nulla az egyes után, hanem a bizonytalanság miatt és a félelem miatt nyűszítenek. Csak összekötik a nullákkal. Nem tudom, hogy értitek, hogy hova akarok kiukadni. Isten azt mondja, hogy óriási nyereség a kegyesség megelégedéssel, hogyha én betölthetem a szükségeidet, és te ebben ellazulsz, ha rámered bízni magad erre, akkor a legnagyobb nyereséget teszed zsebre, akkor azt a nyereséget teszed zsebre, amire számítottál, hogyha meglesznek a vagyontárgyak, ha meglesz a pénz, vagy meglesz bármi. Mert ezek nem teljesednek be, ezek a vágyak, ezek a szükségek másképp, csak általam. Csak általam. Mert ha nagyon nagy a vagyonod, a nagy vagyonnal megnőnek annak a fogyasztói is. A nagy vagyonnal megnő a veszítés kockázata. A nagy vagyonnal megjelenik a félelem is. És most a nagy vagyon mit jelent? Mondd meg te, neked mit jelent? Megvan az új telefonod, és lejtetted. És nem volt rajta micsoda, mi a szösz. És elrepett, és megtört, és tudod is, amikor legközelebb új telefonod van, már félsz, hogy mi lesz vele. És nincs semmi baj a telefonnal, meg a nagy vagyonnal se, hanem azzal van a baj, hogy hiedelmekben élünk, ahol isteni jelenlét és szolgálat gyümölcsét várjuk körülményektől. Placebo. Bevesszük, és arra számítunk, hogy meggyógyulunk. De nincs benne hatóanyag. Nincs benne az, ami meggyógyíthatna. És nem azt mondom, hogy savanyú a szőlő, és nem azt mondom, hogy nincs valamilyen szinten, vagy akár jelentős szinten öröm és élvezet, és akár természeti szinten biztonság a vagyonban, de akkor sem az, amire teremtve lettünk. És amikor pedig a vagyomból bálvány lesz, azaz konkrétan Isten helyettesítő, azaz konkrétan valami, ami miatt én elfordulok Istentől, akkor Istennek a nevelését és a kiigazítását magamra vonom. Muszáj, hogy magamra vonjam, hisz ő nem engedheti meg, hogy elszúrjam az életemet, hogy lemaradjak ő róla, hogy egész életemben úgy éljek, hogy igazán sose bíztam benne, igazán sose hagytam, hogy elvigyen a víz. Nem engedheti meg. Akkor föl kell tűrnie az inge ujját, és lehet, hogy harcba kell szállnia velem és a báványaimmal. Mert nincs bennük élet. Mert az egy zsákutca, az egy tévedés. És még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy nem lehet neked, vagy ne legyen neked, hanem a szívedről van szó, amely vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy emezt szereti, és amazt gyűlöli. A szív állapotáról van szó, hogy kiben és miben bízik. És lehet, hogy neked nincs, de annyira szeretnéd, hogy legyen, hogy a szíved igazából a vagyont bálványozza szegényként. És lehet, hogy van, és amit van, annyira szereted és annyira félted, hogy a szíved a vagyont bálványozza Isten helyett. És megint lehet fordítva. Lehet, hogy neked nincs, de nem is érdekel, és szabad vagy, és tudod, és Isten betölti a szükségeidet, és szabadabb vagy, mint a leggazdagabb ember. És lehet, hogy gazdagon is ugyanígy vagy, mert odaadtál neki mindent, elengedted, és tudod, hogy az egész csak hamis látszat, és a szíved szabad arra, hogy bízzon Istenben. Se a gazdagság, se a szegénység nem számít. Az számít, hogy az én szívem beteljesedik-e Isten szeretetében. És amiről most beszélünk, az a csapda, amit a világ körénk épít, amit a filozófiánk, a világképünk fenntart körülöttünk. Hogy azt gondoljuk, hogy valóban nagy nyereség, ha a körülményeimet rendbe rakom, mert abban lesz meg az elégedettség, a békesség, a szeretet, és így tovább. És Isten azt mondja, hogy nem, az bennem lesz meg, az velem lesz meg. Úgyhogy a kegyesség megelégedéssel az nagy nyereség. És azt mondja, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Figyeljetek, ez egy nagyon durva mondat. Tehát, hogy ez nagyon durva. Ez azt mondja, hogy ki tudom nyírni magam azzal, hogy meg akarok gazdagodni. Oké, megint mit jelent az, hogy meg akarok gazdagodni? Azt jelenti, hogy Isten helyett javakat akarok magam köré gyűjteni, amivel Istent helyettesíthetem. Bizonytalan vagyok, szorongok a jövő miatt. Ha lenne 10 milla a számlámon, akkor úgy egy évre tudnám, hogy mi lesz. Mert egy évre én gazdálkodnék erőforrások, 10 millió forint erőforrással biztosítom a következő évemet. Persze, hogy mindig szorongok egy picit, mert mi lesz jövő után? Hát akkor 20 millió kéne. De mi lesz 10 év múlva? Jó, akkor 100 millió kéne. És akkor ezzel tudok menni fölfelé. De a lényeg az, hogy én akarok gondoskodni a jövőről. Én uralkodom, én tartom a kezemben. Miért? Mert ha én nem tartom a kezemben, akkor kicsoda? Hát talán Isten? Hát persze, persze. Segíts magadon, akkor Isten is megsegít. És tudjátok, és akkor itt van egy ilyen szürke terület, ahol persze én hívő vagyok, persze én kérem Istent, hogy segítsen, de közben valójában a szívem legmélyén hozzá kötöttem a biztonságot és az elégedettséget ahhoz, hogy ezeket a javakat bírjam, és ezekkel én uraljam a jelenemet és a jövőmet. Meg akarok gazdagodni. Istentől független erőforrásokat akarok, hogy azokban találjak nyugalmat. Most bármi baj van azzal, ha vannak erőforrásait? Nincs. Csak ne abban bíz, hanem Istenben. És ezt a trükköt megcsinálni, ezt a huszárvágást megélni, nem is tudom, hogy lehet. De ez az, amin Isten dolgozik, és ez az, amire figyelmeztet. Ez az, amit mond, hogy amíg a lábad lent van a földön, addig erőlködsz. Amíg feltételes, bizonytalan gazdagságban bízol, addig jogos a félelmed. Addig a szorongás, hogy nem lesz elég, hogy elfogyhat, hogy egy rossz számítás elviheti, vagy bármi, az jogos. Mert egy bizonytalan alapra építjük az életünket. És Isten azt mondja, hogy ehelyett itt vagyok én. A biztos alap. És nem hiszem, hogy bármilyen bibliatanítás, vagy prédikáció, vagy bibliaiskola képes elvégezni az ember szívében ezt a műtétet, ahol elengedem a javaimat, elengedem az önmagamban való bízást, és tényleg rábízom magam Istenre. Azt hiszem, hogy ez Istennek a munkája az életünkben. Évekig, évtizedekig tart talán. Nem is tudom, használ mindent a jóra, hogy ezt elvégezze, de én szeretnék a munkatársa lenni ebben. És az ördög trükkje az, hogy úgy tesz, mintha Isten valami jót el akarna venni tőlünk. Nem ez volt az Édenkertben is? Nem azt kérdezte az ördög Évától, hogy csak ugyan megtiltotta Isten, hogy a kert fáiról egyetek? Ezt kérdezte? Ugye ezt kérdezte? Tehát ugye tudod, hogy Isten zsugori? Ugye tudod, hogy Isten el akar venni tőled? Ugye tudod, hogy Isten csak, ha valami jót csinál, akkor az csak elhúzza előtted mézes madzakként, hogy utána rád parancsolhasson, hogy ne nyúj hozzá. Tehát itt ismerjük mi Istent, nem? És ez lengi át ezt. És amikor azt olvasod, hogy akik meg akarnak gazdagodni, akkor már ezt hallom. Tessék, itt van, le akar beszélni az egyetlen jó dologról. Miért nem tudja azt írni, hogy ha meg akarsz gazdagodni, akkor csak kérdés, én adom neked a gazdagságot. Valami ilyesminek kéne benne lenni a Bibliában. És Isten azt mondja, hogy figyelj, én vagyok maga a gazdagság. Én velem minden a tiéd. Ugye te ott leszel a mennybe, és az állad úgy fog leesni, hogy nem fogod tudni visszarakni. Ugye te olyan gazdagság, hogy elképesztő. Ugye te csak nézd meg Salamont. Ugye te Salamonnak csak a szolgáit látta Sába királynője, és leesett az állad, úgyhogy nem lehetett visszarakni. Én nem vagyok zsugori, hát nézd meg, hány lepkét csináltam, meg hány fajta füvet, meg bogarat. Tehát ne viccelj, végtelen. De az élet lényegét nem érted, hogy amikor te én helyettem, az örök forrás helyett saját forrásokat keresel, a biztos helyett bizonytalant, az örökké való helyett ideig valót, amikor engem bármilyen módon a szíved elkezd lecserélni, akkor veszedelmes területen vagy, mint amikor kihúzod a tévét a konnektorból. Adásszünet. Ne húzd ki a tévét a konnektorból. Ahogy a te szíved kiben és miben bízik, ez az élet forrása. És kicsit egyszerűsítek, de talán nem nagyon. Úgyhogy, akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az emberek pusztulásába, és amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Lehet, hogy jövő héten megnézzük ezeket a szavakat, külön-külön mindegyiket. Kísértés, csapda, esztelen és káros kívánság, pusztulás, romlás. De ahhoz, hogy az üzenet kerek legyen, most tovább megyünk, és itt be is fejezzük, és majd legközelebb újra elővesszük. És itt mondja, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. És ebbe sem menjünk mélyen bele, ha minden igaz, akkor itt az agape szó szerepel, tehát a pénz iránt való feltétel nélküli elköteleződés, az a gondolat az emberi szívben, miszerint a pénzzel tudja megoldani a saját életét. És tudom, hogy szükségünk van pénzre, ez nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy kiben és miben bízol. Amely után sóvárogva, és itt jön a kulcsüzenet, azt gondolom, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Az első, hogy ez a figyelmeztetés értünk van. Tehát ez egy apának a figyelmeztetése, aki azt mondja, hogy nem akarom, hogy sok fájdalmat okoz önmagadnak. Nem akarom, hogy fájdalmat okoz önmagadnak. Nem akarom, hogy sok esztelen és káros kívánságba es. Nem akarom, hogy kinyírd magad. Nem akarom, hogy bemenj egy zsákutcába, amelyből nem tudsz kikeveredni. Én azt kívánom neked, hogy békességben, örömben és szabadságban és megelégedésben élhess. Ez egy csapda. Ez egy csapda, és a csapda lényege az, hogy az ördög a zsugori Isten szintjén próbálja tartani a gondolkodásodat, ahol megpróbál téged ezektől az intésektől elkergetni azzal, hogy Isten most akarja elvenni tőled azt, amit úgy szerettél volna, miközben most akarja odaadni. Csak át kell állítani, egy pici kis fogaskereket, klik, és az egész működik, de enélkül, a klik nélkül nem működik. És itt van a lényeg, és ez a vers mondja el a lényeget, hogy azt mondja, hogy amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, a hit rendszeréktől. A hit rendszere az egy másik életmód, egy másik életstílus. A hit a nem látható valóság létéről való meggyőződés, amely maga Isten létéről való meggyőződés, hogy ő van, és hogy ő kicsoda. És ez a módszerem az életre, hogy tudom, hogy van egy Isten, aki az életét adta értem, és aki önmagával együtt mindent nekem adott. Aki gondoskodik rólam, aki törődik velem, aki egy pillanatra se feledkezik meg a szívemről, a nehézségekről, amikben vagyok, a vágyaimról, az álmaimról, akinek tudod, a hajam szálai, amik lemennek a lefolyóval, azok is fontosak, és a sor számára emlékszik, hogy a 4.442-es 3 hete esett ki, és most már a Dunán úszik lefelé, és ő arra emlékszik, mert ő az én Istenem. És ez a hit rendszere, hogy én miközben tudom, hogy vannak saját erőforrásaim, és meg tudok tenni dolgokat, de végül értem, és tudom, hogy az egész nem erről szól, hogy én mire vagyok képes, hanem arról, hogy ő kicsoda én nekem. Hogy ő az Istenem, hogy ő gondoskodik, hogy ő ad nekem, és hogy őt kell megtapasztaljam. Nem a saját erőmet kell, hogy megtapasztaljam, hanem az ő gondoskodását kell, hogy megtapasztaljam. Nem a saját erkölcsi kiválóságomat kell megtapasztaljam, hanem az ő kegyelmét kell, hogy megtapasztaljam. Nem azt kell megtapasztaljam, hogy mennyire ügyes vagyok, és ki tudok keveredni minden bajból, hanem hogy ő mennyire meg tud menteni engem minden bajban. Hogy én nem egy véges, nyomorult lény erejével élek, aki én vagyok, hanem egy végtelen engem szerető Isten hatalmával élek, aki az Atyám, és aki vezet engem, és akiben én feltétel nélkül bízom. És amikor hajtok a pénzre, és ezt ne értsd félre, keres sokat, keres keveset, csinálod, hogy akarod, de amikor az én szívem ragaszkodik ahhoz, hogy javakba vesse a bizalmát Isten helyett, akkor a hitnek ettől a rendszerétől elszakadok. És tudjátok, mi marad? Én maradok. A saját erőm, a saját képességem, az 1 millió a számlámon, ami elég nem tudom hány hónapra, és a számolgatás, és a küszködés, és egy egyre zsugorodó pici élet, és így van azzal is, akinek milliói és milliárdjai vannak, mert ahogy fogy az idő, ahogy pereg le a homokóra, ahogy a betegség beüt, ahogy elkezdi magát összehasonlítani más milliárdosokkal, az élet nem működik semmilyen szinten, hiába növeled a számokat, nem működik Isten nélkül. És ha működne is, nem készülsz fel vele az örökké valóságra. Mert semmit se hoztunk ebbe a világba, és semmit se viszünk el belőle. És tudod, hogy ha egy gazdag, vagyonos embernek egy tökéletes, békés élete tud lenni 80 év, de nem készül fel az örökké valóságra, akkor megszívta. És Isten nem fogja hagyni a szegény gazdagot, hogy megszívja, hanem be fog avatkozni az életébe, és őt is át fogja vinni azokon a hideg melegeken, amiket átvisz minket, hogy megtanítsa a szívünket ő benne bízni. Hogy megtanítson minket a végtelen hatalomra támaszkodni, a végtelen erőforrásból élni. Isten nem akar elvenni tőled semmit, ami jó. Isten, ő egy adakozó Isten. Ő az, aki ad. Ő az, akinek van. Ő az, aki meg akar dicsőülni, akinek a végtelen gazdagságát és a jellemének a gyönyörűségét ki akarja fejezni. És ezt örökkön örökké fogja csinálni. Az ördög a tolvaj. Ő az, aki csapdát állít. Ő az, aki bele akar vinni egy olyan rendszerbe, amely egy egyre kisebb és egy egyre zsugorodó és egy egyre keserűbb életbe vezet. Ő maga ezt az utat járta. A fenemód nagy kereskedésben megromlott a szíve, és gonoszság találtatott benne, és elfordult Istentől, mert elkezdett javakat gyűjteni, javakat Isten helyett. És megjegyzem, figyeljetek, szerintem a szabadság számít, nem a szegénység vagy a gazdagság. Én szerintem nagyon dicsőséges, hogyha egy gazdag embernek a szíve szabad, és Istent követi. És remélem, hogy lesznek közöttetek ilyenek, akik nagyon gazdagok lesznek, és azt fogják mondani, hogy amin van, az semmi, hanem Isten, és ő benne bízom, és nem a bizonytalan gazdagságban. És tudjátok, a szegénység sem erény, mert lehet, hogy nincs semmi, de olyan keserű vagy, mint a milyen cukorka, mindegy. És neheztelsz a szívedben Istenre, hogy miért nincs nekem, és miért teszed ezt velem, és sóvárogsz utána, hogy végre legyen. Ugyanabban a csapdában élsz, ugyanabban, csak épp a körülmények mások. Én azt mondom, hogy se a vagyon, se a szegénység nem számít, hanem a szíved szabadsága számít. A szíved gyökere számít, hogy kiben bízol. És ha egyszer szabad vagy, akkor szabad vagy arra is, hogy legyen neked, meg szabad vagy arra is, hogy ne legyen. És ne gondoljátok, hogy nagyszájúan beszélek erről, mert Isten hidegbe rak és melegbe. Egyiket a másik után, és húz, és tép, és fáj. De látom, és értem, hogy az életbe, a nagybetűs életbe, a szabadságba akar vinni. Jól van ez? Beszéljünk még erről? Ez olyan téma, amit érdemes folytatni? Vagy ugorjuk? Folytassuk még? Jó, akkor lehet, hogy a következő alkalmak során még visszatérünk ide, és megnézzünk szavakat, és hogy azok mögött milyen mélység van. Hasogassuk, igen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mondjunk egy imát, és mennyei atyánk. Elegünk van a hamisítványokból, elegünk van a pótszerekből, elegünk van abból, hogy pénzt adunk valamiért, ami nem is étel, hanem hogy az igazit szeretnénk, valódi békességet, valódi örömöt, valódi szeretetet, a szellem gyümölcseit, és valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Add ezt nekünk, Urunk. És te tudod, hogy minden egyébre, ami csak úgy van, arra szükségünk van, és megígérted, hogy gondoskodni fogsz, hogy megadsz nekünk mindent a megélhetőségünkre bőséggel. És mi hadd tapasztaljuk meg a saját küszködésünk helyett a te gondoskodásodat, a te törődésedet, a te túláradó szeretetedet. Hadd cseréljük le a rossz képeket rád, az örökkévaló Isten hatalmára. Köszönjük, Jézus. És ha még sohasem fogadtad el, a názáreti Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor tud, hogy ő Isten, és hogy ő azért járt itt a Földön, hogy minden hibánkat, minden bűnünket, minden adósságunkat kifizesse, és ki is fizette. És te egyetlen egy döntéssel, hogy hiszel ő benne, mint a megváltódban, szabad lehetsz örökre. Örök életed van, és ő örökre veled van, és örökre támogatni fog. Úgyhogy csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és amíg itt vagyok a Földön, addig vezess, gondoskodj rólam, áldj engem. Tégy valóban gazdag emberré. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és azt hiszem, hogy mára ennyi.